Tehát 1 Mózes 4, 1-től 15-ig, aki teheti, fennállva hallgassa Isten igéjét. Azután ismerte Ádám az ő feleségét Évát, aki fogadott méhében és szülte Kaint, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól. És ismét szülte annak atya fiát Ábelt. És Ábel Jehova pásztora lett, Kaint pedig földművelő. Lett pedig idő múltával, hogy Kaint ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, miért is Kain haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra? És miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rejád van vágyódása. De te uralkodjál rajta. És Szócs beszélt Kain Ábellel, az ő atyafiával. És lett, mikor a mezőn voltak, támadott Kain Ábelre, az ő atyafiára, és megölte őt. És mondta az Úr Kainnak, hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrzője vagyok-e én az én atyám fiának. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Most azért átkozott légy a földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet mívered, ne adja többé néked az ő termő erejét, bújdosó és vándorló legyél a földön. Akkor mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Ímé előzöl engem ma a földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznem. Bújdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál rám, megöl engem. És mondta neki az Úr, sőt, inkább, aki megöli Kaint, 7-szer megbüntettetik. És megbélyegezte az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, aki rá talál. Imádkozzunk.
Én emlékszem, hogy egy pár évvel ezelőtt az ifjúsági, egy pár fiú az ifjúságiból úgy döntettek, hogy ők fognak menni kerekparba valahova. És az én fiam, a Mark, azt mondta, hogy ő is szeretne menni, de rossz a bicikli. És kell vásárolni egy új biciklit, hogy ő tud menni ebben a kerekpar túron. Én azt mondom, jó, rendben, mentünk, vettünk egy új biciklit, de az, hogy a következő nap indultak, akkor ahol vettünk, azt mondta, hogy kell vinni egy szerelőhez, fölrakni ezt a biciklit. Én azt mondom, szerelő nem kell. Hazavittünk a biciklit, én összeraktam a biciklit, nagyon jól összeraktam. A Mark a következő nap elmentek vonattal, és indultak ezen a bicikli túrán. Egy pár óra később a Mark fölhív, azt mondja, hogy rossz a bicikli. És akkor már az ország másik részén voltak, és mindent próbáltak rendbe hozni, nem tudtak rendbe hozni. Okos vagyok, a két példa én fordítva tettem rá. És akkor a csavar menet tönkre ment mindek átterben. Úgy mondom, hogy egy órán keresztül jól működött, de egy idő után tönkre ment. És akkor nagy költséggel kellett új alkatrészeket vásárolni, oda kellett szánnom egy fél napot, amikor utaztam vidékre, hogy rendbe hoztak az ő bicikli, hogy tudta tovább menni ezen a kerekpar túrán. Mi a tanulság ebből? Azt, hogy néha érdemes követni egy útmutató könyv, amikor összerakjuk valamit. Van egy olyan mód, ahogyan kell csinálni valamit, és ha megfelelő módon csináljuk, akkor minden rendben lesz. De ha nem a megfelelő módot használjuk, akkor bolyba fogunk kerülni. És mindjárt fogunk látni ebben az igé szakaszban, mi volt a probléma, amikor a Kain hozott egy áldozat Istenhez, amit Isten nem tudta befogadni. De mielőtt csináljunk ezt, én szeretnék futni egy másik kérdés. Mert amikor én olvasom ezt a részt a Bibliában, egy gondolat felmerül bennem. Igazságos-e Isten? Mert valahogy én láttam, hogy itt van két ember, Mind a kettő hoz egy áldozatot abból a munkából, amit ő csinált, és az egyik megfelel Istennek, és a másik nem. Hol van az igazságos Isten? Nem csak itt van egy ilyen problémám. A héten a gyülekezeti útmutató szerint mi olvastunk a Máté evangélium a 20. rész, ahol látjuk, hogy egy tulajdonos adott munka embereknek. Volt olyan emberek, akik reggel kezdtek dolgozni, és volt olyan, aki úgy mondom délután, az utolsó órában csak egy órát dolgoztak. És amikor kaptak a fizetést, a tulajdonos azt mondta, jó, aki legutoljára kezdett dolgozni, ti jöttök először. És amikor ő jöttek, ő adott fizetést neki. Tegyünk fel, ha átváltunk azt my pénzre, egy 3000 forintot kaptak. Egy napi bér. És azok, akik reggel kezdtek dolgozni, azt mondok, hú, aki az út negyedik, de utána négykor kezdtek, ők 3000-t kaptak, én mennyit fogok kapni. És sorozatban jöttek, hívtak az embereket, és aki egy órát dolgozott, aki két órát dolgozott, aki négy órát dolgozott, aki nyolc órát dolgozott, mindegyik kapott 3000 forint. Milyen érzés van benned? Igazán, milyen érzés? Ez nem igazságos. Van olyan, akik többet dolgoztak. Kellett volna többet adni nekik, ha Isten akar igazságos lenni ebben a helyzetben. Mi a helyzet? Mondhatjunk azt, hogy Isten nem igazságos. Vagy nézzünk azt, hogy amikor hívta az embereket a munkába, Isten azt mondta neki, hogy én egy megfelelő fizetést fogok adni neked. A megfelelő fizetést, ha valaki abban az időben dolgozott az egész nap, az volt a 3000 forint. De azt is kell tudni, hogy abban az időben az, hogy az ember tudott, úgymondom, a mindennapi szükségletet biztosítani a családnak, kellett 3000 forint. Akkor felmerül a kérdés itt. Az, hogy Isten adott 3000 forint mindenkinek, ő igazságos volt? Én azt mondom, hogy az egyik értelemben igazságos volt, mert mint a munkaadó, van joga adni, amennyit akar. Az, hogy ő többet adott némelyiknek, az nem jelenti azt, hogy Isten nem igazságos, hanem azt jelenti, hogy Isten irgalmas és kegyelmes. Azon kívül, hogy igazságos. Igazságos volt abban, hogy adott mindenkinek, amit kellett adni. Irgalmas volt, és kegyelmes volt az, hogy többet adott, nem melyik. Mert bőrkezű volt. Mert jó volt a szíve. Vagy van az a másik helyzet, ami egy pár hónappal ezelőtt megnéztünk az Ószövetségben. A Sámuel második könyvében, a 6. rész, a 6. vers, amikor vitték a szövetségládát Jeruzsálembe. Dávid úgy döntött, hogy ezt kell csinálni, és amikor ezt csináltak, az egyik férfi, amikor vitték ezt egy kocsin, és látta, hogy a szövetség láda fog leesni a kocsiról, az egyik férfi az úza jó szándékkal azt mondja, hogy nem szabad engedni, hogy a szövetség láda leesen, és ő oda tette a kezét, visszatartotta a kocsira. Mi volt a következmény? Meghalt. Megint, legalább bennem felmerül az a kérdés, hogy várjál egy kicsit. Isten nem igazságos. Itt van egy férfi, aki próbált segíteni. És a következmény az, hogy ő meghal? Ez igazságos? Ha nézünk a háttér információra, akkor látjunk, hogy igen. Mert azt látjunk, hogy nagyon világosan Isten mondta, hogyan kell szípelni, közlekedni a szövetség Ádámmal. És ő azt mondja, ez soha sem viszünk egy kocsin, hanem mindig vannak olyan tartórészek, és rűdakat kell áttenni, és így kell vinni a szövetség Ádámmal. Volt egy megfelelő móra, hogyan kellett csinálni. Az emberek ezeket a módszereket tudtak, ott volt az Isten igéjében. De nem csinálták azt. És azért volt ez a következmény. Ha megfelelő módon vitték volna a szövetségládát, semmi probléma nem lett volna. Isten igazságos volt abban, hogy ő sokkal előre mondta, hogy mi lesz a következmény, ha valaki ezt csinál. Ha valaki csinál valami, ami bűn, mi lesz a következmény? Valahogyan mi elfelejtünk azt, hogy mi az, ami igazságos. Mert mi próbáljuk kerülni az információt. Azt mondjuk, hogy ha tudatlan az ember, nincs semmi probléma. Az ember túl gyorsan megy a kocsiban. Én nem tudtam, hogy csak 50-el lehet menni itt. Vagy ha az ember utazik egy idegen országban, és ott van egy kereszttábla, amit én nem ismerem. És én pont az ellenkezőt csinálom, amit az a kereszttábla tilt. És a rendőr jön és büntet. Én azt mondom, hogy az én tudatlanságom nem ment fel engem. Hanem van egy felelősségem, hogy tudnom kell arról. Amikor utazom egy szomszéd országba, és egy autópálya matricát kell vásárolni, az én felelősségem tudni arról. Akkor is, ha néha becsapnak abban, hogy nem nagyon kiraknak táblákat arról, hogy mit kell vásárolni, és hol, és mikor kell használni. Igazságos. Nem emlékszem, egy pár évvel ezelőtt mentem egy munkatársi konferenciára. Dale Németh országban volt. Amikor kimentünk Ausztriából, volt egy kis falu, volt egy kis Németh falu. A táblán, hogy a városon belül 30-al szabad menni. Aznap este a keresztény munkások, ott voltunk a konferencián, aki vezette az alkalmat, az első kérdés, amit ő feltett, ki fizetett büntetés ma délután? Legalább a fele ember feltettünk a kezünket. Én voltam azok az emberek között. 30 ez nevetséges. Én csak 39-el mentem. De az 30 fölött volt. És fizetni kellett a büntetést. Én láttam a táblát, én azt mondom, hogy ez komolytalan, ez biztos, nem, senki nem tartja be ezt. Igazságos volt a rendőr. Én azt mondom, hogy igen, mert a tábla ott van, semmi kifogásom nem volt. Én tudom mondani, hogy nem együtt értek a törvénnyel, de én nem tudok hibáztatni a rendőr abban, amit ő csinált, igazságos vagy nem. És valahogyan azt kell látni Istennel. Akkor mi van itt a Mózes első könyvében a negyedik rész? Mert az az érdekes, hogy a Mózes első három könyvében és a negyedik rész az első két versben nem olvasunk sehol, hogy mi egy megfelelő áldozat. Sehol nem olvasunk azt. Én azt mondom, hogy van két lehetőség. Az egyik lehetőség, és én azt mondom, véleményem szerint ez a legvalószínűbb. Az, hogy Isten már nyilatkozott arról, hogy milyen egy megfelelő áldozat. És Kain és Abel tudták, hogy mi a megfelelő áldozat. Csak nincs írva a Bibliában. Én azt mondom, hogy nagyon sok minden, ami történt, abban az időben, mielőtt ez történt, nincs benne beírva a Bibliában. Én azt mondom, én sokszor kíváncsi vagyok, hogy az Ádám, amikor Isten teremtette őt, hogyan tanult főzni? Ki volt az első ember, aki főzött valamit? Hogyan tanult rakni tűzet? Hogyan tudta, hogy mi a tűz? Szóval én azt mondom, hogy nagyon sok mindent nem olvasunk a Mózes első három könyvében, amit Ádám biztos tanult a feleségével Istentől abban az időben. De valami ok miatt Isten azt mondja, hogy nem fontos nekünk, hogy legyen, hogy rendelkezünk azzal az információval. Ő adta azt az információt, ami fontos nekünk. És én azt mondom, szerintem a nagy valószínűség az, hogy ez a két férfi tudta azt, hogy mi a megfelelő áldozat. Én azt mondom, a másik lehetőség az, hogy nem tudtak. És ott a negyedik részben, amikor nem tudtak, akkor az Ábel vitt egy baran, és a Kain vitt valami termést a fúról. És amikor oda vitték, azt látjunk, hogy az, amit Kain hozott, az nem felelt meg Isten. Ő hogyan reagált? Ő azt mondta, hogy elnézést kérek, nem tudtam erről a rendeletről, szeretnék helyre tenni ezt. Én miért nem mondani azt, hogy ha ő így reagált volna, ha ő bocsánatot kért volna, ahogy én ismerem, Isten adott volna neki még egy lehetőséget. Isten adta volna. De ő nem így reagált. Mi azt látjuk, hogy amikor nem felelt meg Istennek, amit ő adott, volt egy igazság, érzete, hogy nem fogsz elfogadni, amit én hoztam. Majd vissza fogunk térni ehhez egy pár perc múlva. Nézzünk most, hogy mitől jó egy áldozat. Az elsőt, amit szeretnék látni, hogy látjuk ebben az igében, az, hogy Isten igazságos. Isten nem csapta be őket, hanem azt kell látni, hogy Isten nem csak igazságos, hanem kegyelmes. Ő adta volna újabb lehetőséget a Kaint. Egy jó áldozat. Az Ószövetségben, amikor mi olvasunk az áldozatokról, van egy nagyon fontos dolog, amit látjunk. A belső fontosabb, mint a külső. Én azt látom, hogy nagyon sok ember tud tartani valami szertartást. Én azt mondom, hogy szerte a világban ma délután nagyon sok ember templomba megy. Van olyan, aki templomba megy, mert tiszta az ő szíve és jó a szándék. De én azt mondom, hogy én miért nem mondani azt, hogy van nagyon sok ember, aki ma délután templomba megy. És a szíve nagyon messze van Istentől. Egészen más a belső szándék, hogy ő miért jár templomba. Amikor én gyerek voltam, a gyülekezet, ahova én jártam, volt egy férfi, ő mindig a ajtónál álló volt, és ő egy ingatlan közvetítő volt. Lehet, hogy ez nagyon csúnyan hangzik, de visszanézve, ahogyan én ismerem őt, ő nem jött templomba azért, mert akart imádni Isten. Hanem azért jött templomba, mert fontos volt az ő munkájára. Nagyon udvarias volt mindenkivel, nagyon rendes volt. De én azt mondom, hogy ahogyan én láttam őt később az életemben, semmi kapcsolata nem volt igazán Istennél. Remélem, hogy tévedek ebben. De én azt mondom, hogy úgy tűnik nekem, hogy ő csak azért ott volt, mert volt egy üzleti lehetőség neki. Kósorleg minden rendben volt. Minden szépen volt fölöltözve, minden udvariasan beszélt mindenkivel. Kósor rendben volt, de volt valami probléma a belsővel. Föl kell tennünk azt a kérdés magunknak, hogy mi csak a kósorvel foglalkozunk, amikor ide jövünk, azt, hogy hogyan nézünk ki, hogy hozunk a megfelelő ezt vagy azt. Milyen a belső? Látjuk az Ószövetségben az áldozat rendszer, ami Isten létrehozott. Az áldozat rendszer az Ószövetségben mindig egy kép volt arra, hogy mutatjon arra a tökéletes áldozatra, amit Isten később fog adni Jézus Krisztusban. Mindig egy kép volt. És fontos volt ez az áldozat rendszer, mint kép. Ugyanaz, mint a mi életünkben fontos az úrvacsora, mint kép. De az úrvacsora csak kép. Az ember nem üdvözöl, mert vesz úrvacsorát. Az ember nem lesz keresztény, mert úrvacsorát vesz. Hanem az ember keresztény lesz, mert látja azt, amit az úrvacsora ábrázol. A tökéletes áldozat, Jézus Krisztus. Az Ószövetségben az áldozat rendszer, az Ézsaiás első rész a 11. versben, a Hoseas 6. rész a 6. versben, és más helyek. Az első Sámuel 15. rész, a 26. vers. A Mikiás könyve 6. rész, a 8. vers. Ezek a helyeken látjuk azt, hogy nem felelt meg azt az áldozat, amit hozott az embert, ha probléma volt a szívével. És újból és újból is azt mondja, ez a fajta áldozat nem kell nekem. Ez nem ér meg semmit. Ez üres. Olvasom két igét. Az egyik a Malakiás 6. rész. Bocs, nem a Malakiás, hanem a Mikiás. És ha találom, akkor jól teszem. Akkor közben olvasom a másik, amikor keresem azt. Az 51. Zsoltár. Az 51. Zsoltár, amikor Dávid áldozatot hozott az Úrnak. És azt olvasunk, hogy hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha éger áldozatot adnék is, ne vinnéd szívesen. Isten előtt a türedelmes lélek a kedves áldozat, a türedelmes és összetört szíved nem veted meg Istenem. És a Mikiás 6. rész, a 8. vers, ember megmondta nekem, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy éljen törvény szerint, töreked szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Ebben a két versben látjuk, hogy hogyan kell imádni az Urat. A fontosabb nem a külső, hanem a belső. Milyen az ember szíve. És az a nehéz, hogy amikor én látom egy másik embert, én nem tudok látni, hogy mi van az ő szívében. És én azt mondom, hogy az emberek nagyon gyakran tudnak becsapni embereket, abban, hogy külsőleg mutatnak valamit. De a kérdés az, hogy mi van belül. És fontos, hogy mi látjunk, hogy az, amikor az ember hoz egy áldozat, a kérdés nem milyen külsőleg, hanem milyen van belül. Az Új Szövetségben a zsidókhoz írt levél, a 11. rész, a 4. vers, látjunk, hogy miért felelt meg az Ábel áldozata. És ott azt látjunk, hogy ő hit által hozta azt. Ő nem bízott saját magában, hanem Istenben. A másik gondolat itt, hogy milyen, mitől jó az áldozat, az egyik gondolat az, hogy a fontosabb a belső, mint a külső. De a másik gondolat az, hogy nem mindegy a módszer. Nem mindegy azt, amit hozunk. Hanem azt kell hozni, amit Isten kér. Azt kell tennünk, amit Isten kér tőlünk. És hogyan tudjunk az, amit Isten kér tőlünk? Én azt mondom, hogy az ő igéje által. Múlt vasárnap délután volt egy kis szabad időm, és fölmentem az internetre, az egyik legnagyobb gyülekezet az Egyesült Államokban, és tudtam élőben hallani és látni azt a Isten tiszteletet. És azon a vasárnapon az ige hirdetőr beszélt arról, hogy milyen fontos a mindennapi csendeséget. És beszélt arról, hogy miből áll az az idő, amit töltjük Istennel. Nagyon jó volt a gondolat, amit ő kiemelt abból. És kezdtem gondolkozni azt, hogy mi hogy vagyunk vele. Mi milyen fontos betartjunk azt, amit Isten mond. Napról napra, amikor mi foglalkozunk vele. Mi elfogadunk az útmutatást, amit ő ad nekünk az írásban, vagy mi próbáljunk felülbírálni azt. A Józsué könyve az első rész, a 8. versben, azt olvasunk, hogy ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz, utodon és boldogulsz. Ebben az igében ő azt mondja, hogy a törvénykönyv olvasása, tanulmányos, ez valamit, amit az ember csinál éjjel-nappal. Ez nem, amit az ember csinál, ha épp most van kedvem. Vagy ha nincs más sürgős feladatom. Valahogyan mi nagyon könnyen tudunk találni egy kifogást. Az első Zsoltárban hasonlót olvasunk, a második és a harmadik versben. Az Úr törvényében gyönyörködik, és az Úr törvényéről elmélkedik éjjel-nappa. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetve. Mennyire foglalkozunk az Isten igéjével? Mert én azt mondom, hogy az igé nélkül nem tudunk jobban megismerni Istent. Vagy nagyon korlátozott az a lehetőség. Én azt mondom, hogy esetleg, ha az ember nem olvassa a Bibliát rendszeresen, tud olyan lenni, mint a fiam, amikor indult abban a kerekpartúron. Egy időre az ember nem látja a problémát, egy időre nagyon jól működik, de én azt mondom, hogy egy idő után fog leesni a pedál. És nagy bajba fogunk kerülni. Ha nem követjünk azt az útmutatást, amit Isten ad az igében. Számtalan példát látjunk az igében, hogy az emberek hogyan találkoztak Istennel. És amit a legjellemzőre látjuk az igében, azt, hogy korán reggel. Látjuk, hogy Jézus csinálta ezt a Márk evangélium az első rész a 35. versben. Látjuk itt az 5. Zsoltárban. Ha olvasunk azt, hogy a Dávid, ez volt az ő szokása, hogy ő reggel beszélt az Úrral imádságban. Hogyan kezdjük a napot? Van hely Istennek a mi életünkben, hogy mi imádságban beszélünk vele, és figyeljünk rá? Van lehetőségünk, hogy mi foglalkozunk az Isten igéjével? Az Istennek tetsző élet az, amikor mi követjük azt az útmutatást, amit ő ad nekünk az igében. És nem felülbíráljuk azt. A harmadik gondolat ebből az igéből, ha visszamenjünk és látjunk a rossz példa a Kain életében. Mi azt látjunk, hogy ő egy nem megfelelő áldozat hozott. Valahogyan mi látjunk azt, hogy ő úgy döntött az ő szívében, hogy ez megfelel. Ez jó. Utána látjunk, amikor nem tetszett Istennek, volt irigység benne. Az irigység után látjuk a gyilkosság, és valahogyan látom itt, hogy ilyen a bűn nagyon sokszor. Kezdődik valamivel, amit mi esetleg mondjuk, hogy egy nem olyan lényeges dolog, egy kis apró dolog. A következő az egy kicsi, az egy kicsit nagyobb, és a harmadik lépés az már egy komoly bűn. Én azt mondom, hogy néha veszélyes tenni a bűn különböző kategóriákba. De valahogyan azt kell látni, hogy ha mi beengedjünk a kis bűn a mi életünkben, idővel az fog tovább vezetni. És a kis bűn következménye a nagy bűn. És azért nagyon kell vigyáznunk, hogy mi maradjunk tiszta. Nem csak a nagy kérdésekben, hanem a kicsi dolgokban is. És én azt mondom, hogy ha mi nézünk igazán a Kain életében, én azt mondom, hogy látom egy gyökér az egészre. A gyökér az ő büszkesége. A gyökér az egészre, hogy ő azt mondta, hogy én vagyok a legfontosabb. Az ő élete egy én központú élete volt. Amikor 12 éves voltam, Én jártam konfirmációra, volt abban a gyülekezetben, ahol növekedtem föl. Szombat délőrként volt a konfirmáció, és mint 12 éves gyerek, a szombat délőrt menni konfirmáció nem volt rosszabb. Minden mást akartam csinálni szombat délőrt, de én jártam konfirmációra. Nem emlékszem, hogy hány hét keresztül, biztos akkor én azt gondoltam, hogy túl sok. És a másik az, hogy ha kérdezel tőlem most, hogy Monty, mit tanultál a konfirmációban, azt lenne a válaszom, hogy fogalom sincs. Én csak egy dolog emlékszem az egészből. És az volt, hogy az egyik szombat délőtt, amikor mi bejöttünk a terembe, volt a táblára fölírva egy szó. A szó magyarul bűn, angolul sin. És láttunk azt a szót, leültünk, és akkor a lelkész kezdett beszélni, és föltette a kérdés nekünk, hogy mi van a bűn közepén. Angolul, ha nézünk azt a szó sin, mi van a közepén, azt a better I. Magyarul én. És ez volt az tanítás aznap, nem tudom, mi volt más, de valahogyan ez az egy gondolat maradt benne. A bűn közepén ott vagyok én. Én vagyok a felelős a bűnre az én életemben. Én nem tudok átruházni azt a felelősséget. Fontos, hogy amikor mi vizsgáljunk a mi életünket, hogy tudunk látni azt, hogy igen vagyok, én vagyok a felelős az én bűnemre. És sokszor az én büszkeségem az, ami okozza azt a bűn az én életemben. Befejezem három rövid gondolattal. Istennek tetsző élet. Hogyan lehet ez? Az első területben az üdvösség kérdésben. Az üdvösség kérdésben az Isten tetsző az, hogy Isten szeret üdvözlőjét. Hogyan? Csak egy út van Istenhez, és az Jézus Krisztus. Mi nem tudunk keresni más utakat, mert csak egy út van. Az áldozattal, Isten adta, hogy itt van a megfelelő út, ha mész ezen az úton, minden rendben lesz. A Kén más utat választott. Melyik utat fogsz válaszolni? Melyik utat? Jézus Krisztus az egyetlen út Istenhez. A másik azt, hogy hozni kell azt a döntést, hogy én fogok-e Istennel járni, vagy nem. Én fogok járni azon a úton, vagy nem. És azt kell látni, hogy amikor mi Istennel járunk, nem tudunk mindig a legegyszerűbb és legkönnyebb utat választani. Nem tudunk mindig azt az utat választani, ami az egyik értelemben a legvonzóbb nekem, hanem azt az utat kell választani, amit Isten mutat, az ő igéjében. A helyes utat. Az utasra gondoltam, hogy az Isten tetsző élet, kell gondolni, hogy amikor mi imádjuk Istent, mi a megfelelő mód? És nem akarok belemenni ezt, ebben most, hanem inkább házi feladatként adni ezt. Mi a megfelelő mód, hogy az ember tud imádni Istent? Amikor mi jövünk Isten tiszteletre, mi a megfelelő mód? A Biblia mit mond a ruhánkról? Vannak olyan gyülekezetek, aki azt mondanak, hogy nem szabad farmer nadrágban jönni Isten tiszteletre. Mond az ige valamit erről, vagy nem? Én azt mondom, hogy ez a házi feladat. Utána kell nézni, mit jelent Isten tetsző módon jönni egy Isten tiszteletre? Mit jelent a megfelelő áldozatot hozni? Nem szabad elfelejteni azt, hogy a belső fontosabb, mint a külső. De ugyanakkor látni kell azt, hogy Isten adja a megfelelő módot, és a mi feladatunk követni azt. Imádkozunk. Édes Atyánk, segíts minket, amikor mi harcolunk a mi énünkkel, amikor harcolunk saját magunkkal. Kérünk, segíts minket, hogy tudunk az igéd keresztül látni azt, hogy mi az, ami tetszik neked. És segíts minket, hogy azon az úton tudunk várni. Köszönjünk, hogy világos a te igéd nagyon sok kérdésben. Teljesen világos az igéd, amikor beszél arról, hogy mi hogyan üdvözöljünk. Mi nem tudunk a törvény megtartás által üdvözölni, hanem csak a tökéletes áldozat által. Jézus Krisztus. Kérjünk, hogy segíts minket napról napra keresni és megtalálni azt az utat, amit te adsz nekünk a mi életünkben. Ezt kérünk a te nevedben. Amen.